Bormárka. Iránytű, borkalauz a mindennapokra. Borok és a borász, aki mögöttük van. Ízek, borvidékek, történetek. Minden pénteken délután a Trend FM-en. A házigazda Gál Márk és Zilai Zoltán. Mint ahogy a jó borokat utaztatás után pihentetni kell, úgy most a Bormárka csapata is megpihen egy kis időre, de az iránytű addig is a segítségükre marad, hiszen a korábbi adásaink beszélgetéseiből válogatunk. Ez a Best of Bormárka.
Mielőtt még felfednénk azt, hogy a mai alkalomra milyen témát választottunk, úgy illik, és az illem is úgy kívánja, hogy bemutassuk a harmadik itt jelen esetben velem szemben ülő személyt is, aki a mai alkalommal nem más, mint Fehérvári András, a Somlói Borvidékről, a Fehérvári Borbirtok tulajdonosa. András egyébként végzettségileg építőmérnök, de kitanulta mindemellett a szőlészborász szakmát is. A fehérvári család és a Somló kapcsolata egyébként egészen 1545-ig nyúlik vissza. Ez a mély kötődés érhető tetten a szőlőhöz, a borhoz és a környék embereihez fűződő kapcsolatukban. A család tagjai tulajdonképpen nem túlzunk, hogyha olyat állítunk, hogy apáról fiúra örökítették át a somlói borok készítésének fortéjait, a szőlőművelésnek a tapasztalatait. Munkájuk egészét a tradíció és az innováció kettőse alkotja. A borbirtok különlegessége a kisléptékű működésben zajlik. Fehérvári András elmondása szerint a világ kíváncsi Somlóra, amely értékként használja a terroárt, a fajtát és a tudást, amelyet évszázadok alatt felhalmoztak. Egyben mutat is valami újat, frisset, egyfajta bájt, mely közérhetővé, szerethetővé teszi a fehér Vári borbirtok termékeit. Szeretettel köszöntünk itt a Bormárkában, András.
Köszönöm szépen a lehetőséget, én is mindenkit tisztelettel köszöntök, akár nézőt, akár a hallgatót.
Ideje, hogy fölfedjük nem csak a vendégünknek a kilétét, hanem ezt társítsuk azzal is, hogy mi a mai adásunk apropója, témája. Úgy gondoltuk, hogy most már váltunk borvidéket, de méghozzá nem is akárhogy, nem is tradicionális jelleggel, vagy nem feltétlenül valami szomszédos logika mentén, hogy akkor oké, kunsági borvidék, és akkor jöjjön egy következő, ami éppen földrajzilag a közelben van, hanem megforgatva kicsit ezt a gondolatmenetet, induljunk ki abból, hogy új, kis, feltörekvő pincészet, és ha már itt a történelmet emlegettük azt a felvezetőben, az ismertetőben Andrásról, hogy a tradíció és az innováció kéz a kézben, akkor a kiinduló pontnak is jól működhet az, hogy ha ránézünk a somlói borvidékre, ha ránézünk a fehérvári borbirtokra, akár a múlt és a jelen tengely mentén, András, hogyan definiálnád számodra, mitől lesz egy bor somlói?
Nem megkérdőjelezhető az a fajta választék, illetve az a terroár. Talaj, szőlőhasználat, ami alapján maga a somlói bor egy 3-4 éves korában megkülönbözteti magát bármilyen más borvidéktől. Az ásványiassága, a mineralitás ugye meghatározó a somlói borokban egyöntetűen, illetve azok a savtartalmak, a harmonizációja, az szintén. Ez mindig is kiemelte a többi borvidék közül.
A kiemelést azt az egyediség szempontjából érthetjük?
Igen.
És hogyha ez a múlt jelen páros adja magát valamilyen szinten az is, hogy ehhez társul a múlt szempontjából a tradíció, a jelen pedig képezheti az innováció?
Történelmi borvidék tekintetében a somlói borvidék hasonlóan, mint egy tokai, egy badacsonyi, vagy annak idején egy szerémségi borvidékről, tényleg a 4-5 legnagyobb történelmi borvidék közé sorolták mindig is. Egyházi főúri birtok volt, 1945-ig a hegy ókori kötődése van, egy Mogincianum nevezetű római kori településsel. Vitathatatlan az a borászati történelmi múltja, ami létezik. Vannak Berzsenyi, Zicsi Manó, Erdődi Bakócz Tamás. Ezek olyan történelmi személyiségek, amelyek nyomot hagytak a borvidékben, de Magyarország történelmében nem kicsit. Az életük része volt maga Somló, kötöttek hozzá. Ez a hétköznapi egyszerű, ott élő emberek számára már egyre kevesebben, de még mindig biztosított.
Ötvözzük a szakmaiságot a magánélettel, hogyha megengeded, és nem leszünk túl indiszkrétek, de jelez nekünk bátran, hogyha esetleg olyan területre kerülnénk, amiről nem szívesen beszélnél. Ez volt tehát akár egy dióhéjban ismertető jel annak, hogy milyen mélybe gyökerező múlttal rendelkezik a somlói borvidék. De akkor most térjünk rá a fehérvári borbirtokra, akár a felvezető induló alapként véve, de sokkal inkább engem megragadott a te saját szakmai karriered végzettségileg. Mondhatni azt, hogy családilag volt egyfajta elhivatottság, elkötődés, hogy el is végezd külön a szőlészborász szakmát?
Igen, több oka van ennek. Édesapám történész, én mérnökként végeztem, ott volt az első diplomaszerzésem. A nagyapám 1900-as születésű volt, 1920-as években Budafokon az akkori királyi pincészetnél volt pincemester, onnan ment vissza a szülőfalujába élni és családot alapítani. Mindig is kötődtünk Somlóhoz. Kisgyerekkoromtól úgy nőttem fel annak ennél, hogy nem voltam somlószőlősi lakos nagyon sokáig. Veszprémben élt a család, oda kötöttünk, de az életünk része volt az, hogy van szőlőnk. Mindig volt kisebb-nagyobb birtoktestünk, amennyit annak idején megengedtek. Aztán az 1990-es évek elejére egy hektár birtokkal rendelkezett összesen a család, többen nem is nagyon rendelkezhetett, törvényi alapon se. És akkor én egyszerű kis 14 éves gyerekként kérdezték, hogy szeretnénk-e kárpótlásban visszavenni szőlőket. Hát persze, ez volt az első válaszra. Aztán utána pár évre végig gondolt az ember, hogy mire mondott igent, de következetesen ugyanúgy, ahogy mikor zongorát vásárolt a család, és megkérdezték, hogy vegyünk zongorát? Mondtuk gyerekként a húgommal, hogy persze. Utána azért 7-8 évig el kellett járni zongorázni, ha akartuk, hanem, mert hogy az ember kötelezettséget vállal a kimondott szóért. Ugyanígy volt a szőlészette borászattal is. Életem részét képezi, így 40 fölött is úgy gondolom, hogy egyszerűen szeretem. Ha üzleti megfontolásból valaki megkérdezi tőlem, hogy van értelme szőlészetet, borászatot alapítani, hosszú távú befektetésnek élem. Nem biztos, hogy ez a leggyorsabb megtérülési út.
Örömmel hallgattam a szavaidat, András, nagyon szívemből szólt, és nagyon tetszik az érzelmi kötődésed. Még Somló adottságaira még visszatérve picit borászként nem állhatom meg, hogy ne tegyem hozzá azt, hogy tényleg az a vulkanikus talaj, az a kis vulkanikus hegy maradvány, ami egy tanúhegyként ott megjelenik, és magát a lelkét, szívét adja a borvidéknek, a hazánk egyik legkisebb borvidéke, 500 hektár alatti a termőfelület, és ez egy olyan adottságú borvidék ökológiában, ami tényleg egyedi borokat, egyedi ízvilágos stílust képvisel, és ez így volt sok száz év óta is mindig, és ami még különleges, hogy egy nagyon szélfújta terület, tehát ugye egy sík dunántúli vidékből emelkedik ki ez a kis vulkanikus hegycsúcs, és ettől nagyon széljárta, és emiatt, hogy ilyen széljárt, ettől őrzi meg jól a savakat, ettől maradnak egészségesek a szőlők, plusz az a talaj, az a minerális és vulkanikus talaj, ami ott van, ez eredményez egy olyan együttes ökológiai hátteret, amivel ezek az egyedi ízvilágú borok születnek. És hogyha már a múlt, meg a jelen, és aztán a jövőre is rátérünk, akkor nagy öröm azt látni, hogy ez a pici borvidék évtizedek óta keresi az utat, keresi, hogy tudja magát újra pozícionálni, újra magát fölépíteni egy magas pozícióra, hogy a múltja erre ő predeszinálja. És nagyon jó látni, hogy apró lépésenként új szereplőkkel a borvidéken megjelenve nagyon szép eredményeket kezdtek elérni, és az apropója egyébként a beszélgetésünknek még az általad fölvázoltakon kívül, hogy ugye a Vinagóra, a Magyarország Egyetlen Nemzetközi Borversenyének eredményei már a birtokunkban vannak, ezek között szörfözgetünk, ezeket lapozgatjuk, és itt keressük azokat a termelőket, azokat a termékeket, amelyeket az eredmények miatt szeretnénk bemutatni a hallgatóinknak, és az egyik különleges díjazottja ennek az idei Vinagórának a Champion díjas pezsgő, amelyeket a fehérvári borbirtok készített. Egy somlói borvidéken, ahol azelőtt pezsgőkészítés nem volt. Tehát erről foglalkozok akkor, hogy van ez, András, hogy látod ezt az innovációt, a technológiai, a termék innovációt, mint eszközét a borvidék újra pozícionálásának?
1990-re a borvidék elérte azt a tetszhalott állapotot, hogy több mint 3000 termelővel kárpótlás előtt közben effektíve áru alap bortermő szőlő minimálisra csökkent a borvidéknél. Nem volt olyan szintű technológia, pincészet, aki bármilyen európai értelembe vett szinten képes lett volna olyan palackozott borokat forgalomba hozni, egy-egy ritka kivétele, mert azért évjáratonként volt, ami stabilan meghatározhatta volna a Somlót, vagy legalább képviselhette volna egy magyar, nem is beszélve egy világpiacon. Egészen 2017-ig nem volt arra lehetőségünk a családba, hogy megpróbálhassuk magunkat, viszont 17-ben úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk, ha már elkezdünk pezsgővel foglalkozni, régi vágyunk volt, akkor megpróbálunk úgy, hogy ne egy borászat csináljon pezsgőt, hanem igaz, hogy van egy borászatunk, de pezsgőgyártással, mint pezsgőkészítéssel párhuzamosan elkezdünk fejleszteni és fejlődni. Ez azzal kezdődött, hogy egyáltalán körülnéztünk, legjobb példa sámpány, hogy milyen lehetőségünk lennének. És egy ottani ötgenerációs pezsgőház tulajdonosát, aki mellesleg az ottani kutatóintézetben szakértő, őt győztük meg arról, hogy legyen tanácsadónk. Most már 4 éve segíti életünket, Dávid Burdénak hívják. Az elején azt hittük, hogy ezt nagyon gyorsan meg fogjuk tanulni. Hát nem. Rengeteget tanulunk, most is tanulunk. Szerintem ez még olyan hosszú utazás mindannyiunk számára, aki ezt a borászatban most részt vesz, hogy...
Beszélgettünk a fölvezetőben a pezsgőkről is. Talán most nem, mintha nyomást akartunk volna bármilyen szempontból gyakorolni Andrásra, távol álljon tőlünk, de arra is utaltunk, és nem zsákba macskát árulva, hogy idén a Vinagóra Nemzetközi Borversenyen champion díjas lett ez a kis különleges pezsgő, amit én már megillatoltam, és így adás előtt beszélgetve mi is megillatoltuk. És én most itt szépen el is hallgatok olyan formában, hogy megkérném Andrást, hogy azt, hogy azokat a kulcsszavakat nem kell feltétlenül gondolatsorokban kifejtve, de hogy milyen potenciált, hogy hogyan készült ez a kis pezsgő, vigyél be bennünket a kulisszák mögé. Mitől válik ez kuriózummá? Mert szerintem az.
És hát nevesítsük, hogy akkor pontosan milyen ki fajta? Ez a pezsgő?
Zoli nevesíti, én pedig mutatom a kamerának.
Tehát a fehérvári borbirtok brüt küvéje, pezsgője. Nem évjáratos, ha jól
ez
tudom.
Még nem.
Nem évjáratos. Majd elmondott, hogy mennyi időt töltött élesztő ágyon. És ez volt a idei Vinagóra kategória győztese, tehát a Vinagóra nevezett pezsgők közül a legjobbnak minősített.
Köszönjük a lehetőséget még egyszer, hogy megmutathatjuk. Ez az első degorzsálásaink egyike volt ez a pezsgő. Ugyanúgy, mint bármilyen más tradicionális pezsgőkészítésnél, hordós tételeket, koracélt ételeket házasítunk, kóstolunk össze. Általában 2-3 kóstoló napot szánunk arra, mikor az első, másod és harmadházasításokat készítjük. Attól függően, hogy vintage vagy, tehát évjáratos, vagy nem évjáratos, nélküli pezsgőket szeretnénk készíteni belőle. Ezek a degorzsálások, amik most piacon vannak tőlünk, ezek évjárat nélküliek. Ősszel várható már évjáratos pezsgővel, hogy megjelenünk a piacon. Ez a bőrüttétel, ez 20-as szüretelésű, és 20 hónapot volt élesztő ágyon. Utána került degorzsálásra, azt hiszem 3 hónapja volt degorzsálva.
Cukortartalma a brüt kategóriában az,
az alacsony
3 és 9.
9 közt, mi középre lőttük 6 gram.
6 gram a cukortartalom.
Zoli, egy gondolat erejéig csak a borverseny folyamatáról olyan szempontból, hogy a pezsgők esetében hány versenyző szállt a ringbe?
Most egész pontosan nem néztem meg, de közel 50. Tehát 50 pezsgő volt, és volt champagne pezsgőnk is, kávák Spanyolországból, Brazíliából egy nagy számú pezsgő érkezett, ott is hagyományos technológiával készült meg, musból erjesztett pezsgők is voltak, tehát asszi technológiával készültek, és hát a hazai kínálat is nagyon szépen megmutatkozott, ahogy tudják már a hallgatóink is, Magyarországon is nagy divattá kezd válni a pezsgő fogyasztás és a pezsgő készítés, és úgyhogy egyre több szereplő is ez a piaci szegmens is.
Ezt csak azért is gondoltam fontosnak, nem is kőbevésve a pontos számot, de mihez tartás véget, hogy érzékeltessük, hogy azért itt eléggé széles mezőny volt, tehát ilyen szempontból is a kimagasló díjat elérni, az már önmagában megmutatja, hogy ez egy kiváló pezsgő, és mi sem mutatja azt, hogy ezzel a pezsgővel barátkozunk most ezekben a percekben, hogy egyfajta premiernek is vagyunk a szem, illetve fültanúi egyaránt, olyan szempontból, hogy a bormárka eddigi rövidke élete során most az első alkalom, hogy egy pesgő szerepel az adásban. Aztán meglátjuk,
biztos, hogy nem az utolsó.
Nem az utolsó, így van. Nem árulunk el semmi titkot, kulisszatitkot előre, de annyit talán félmondat szempontjából, ha már szóba hoztam, akasztják a hóhírt alapon, akkor vigyük végig ezt a gondolatsort, hogy lesz külön olyan tervezünk, olyan adást, amikor fókuszban, teljes egészében a pesgők lesznek. De itt mindenképp is nem fogunk elmenni abban az adásban, legalább egy-két gondolatot beemelve a mostaniból, hiszen tényleg csak alátámasztom mindazt, amit Zoli leírta a pezsgőről. Valóban érezni a kis buborékosságot, ami egy pezsgő esetében mindenképpen szerencsés és indokolt, de nem az a tolakodó kategória. És szerintem pont ez az egyik olyan összetevője, ami különlegessé teszi vagy teheti. Nem tudom, ezt csak most az első benyomás alapján gondoltam ezt, de ha benyomások, és akkor mielőtt még rátérünk a következő rovatunkra, a nem mindennapi mindennapira, még azért azt egészítsük ki, vagy András segíts nekem abban, hogy a fogyasztóktól, mondtad, hogy körülbelül picivel több mint egy éve, hogy a pezsgőkkel foglalkoztok. Az eddigi visszajelzések mit mondanak, illetve most nyilván, hogyha akár a díjakra is gondolok, említetted azt, hogy megtisztelő az eredmény, de föltettétek magatoknak a kérdést, hogy jó, és akkor jövőre?
Igen, az első degorzsálások nagyon pozitív visszajelzésűek voltak. Most már a második degorzsáláson is túl vagyunk, kisebb tételek tekintetében. Az első minták megvannak az évjáratos pezsgőknél is, azért abból még szeretnénk várni, hogy érelhessük egy kicsit, még egy fél évig vannak olyanok, főleg a Blanc de Blanc, Blanc de Noir, amit szeretnénk, hogyha tovább pincében maradna. Alapjában jövő elmondható, hogy az az irány, amit nem véletlen segítséggel, meg tudással segítettek, az egy jó iránynak mutatkozik. Egy nagyon kedves szomelé kolléga mondta a múlt alkalommal, felhívott, hogy kóstolta a Brut Natur pezsgőt, és nagyon tetszik neki, hogy nagyon egyenes. Nem is értettem, hogy először mire gondol. Azt mondja, hogy tiszta, mutatja az utat. Megvan a savgerinc, hosszú savgerinc, nem akar furmányos lenni, nem mutogatja magát. Egyenes világ. Sámpányt kóstolva, ugye két világot különböztetünk meg, vannak azok a tradicionális régi típusú sámpánypezsgők, ahol a fahordós érlelések és fahordós egyek, meg a reserve tételek effektíve a pezsgőháznak az arcát vagy világát megmutatják, meg is különböztetik akár, illetve vannak az új típusú sámpányok, amik kevésbé ezt az irányt követik. Valószínűleg kicsit átesettek a ló túloldalára az én megítélésem alapján, ahol viszont csak a nagyon naturális, nagyon elsődleges ízjegyekre próbálnak koncentrálni, és azzal próbálják a piaci irányt kijelölni maguknak. Ez a kettő között van valahol. Tehát reserve tételt használunk, minden pezsgőnkhöz használunk, nem kérdés, mert ez a pezsgőházunk, ha szabad így csúfolni, de hát még messze vagyunk ettől, az arcát fogja mutatni, és maga a fajta választás, meg a hordó használat is finoman megmutatkozik benne. Van benne fahordós tétel, szándékkal van benne, ezáltal ez a krémesség egy kicsit ilyen vajas utóízérzetet tud biztosítani, de nem meghatározó, nem nyomja el, mint mondjuk egy bolinzsé fajtánál előfordul.
Itt a rezerv tételt hadd magyarázza meg a hallgatóknak, hogy pezsgőt egy alapbor újraeresztésével, hozzáadott cukor újraeresztésével készítjük, így pezsgősítjük a bort, és hogy ez a bor általában új bor, amit használnak a pezsgőkészítők, tehát mindig egy adott évjárat új borát töltik le palaszban hozzáadott élesztővel, cukorral, és ez erjed újra. De szokás rezervtétel, tehát korábbi évjáratú bort is hozzáházasítani ez az alapborhoz. Ezek sosem meghatározó, tehát sosem többségi mennyiséget képviselnek arányt az alapborban, hanem valamilyen részarányt, egy kisebb arányt képviselnek, és az, hogy ez a rezervbor, ez csak rozsdamentes acéltartályban érlelt, egy-két évig érlelt bor, vagy akár hordóban, erjesztett hordóban készült fehér bor, 2-3-5 éves, csak egész idős tételek is előfordul, hogy ezekből néhány százalékot hozzáházasítanak egy alapborhoz. Ez, amit a pezsgő házak a saját receptúrájuknak, saját stílusoknak alakítanak ki, azt szerint alakítanak ki, és ezek sok esetben egyébként féltve érzett titkok is, hogy ezekből milyen borokból és mennyit, hogyan házasítanak az alapbor készítésekor, összeállításakor. Most ebbe kaptunk mi egy kis betekintést, hogy a fehérvári család hogyan képzel az ő pezsgő stílusát.
De megőrizve a féltve őrzött titkokat, nem megyünk jobban a mélységekbe.
Nincsenek olyan nagy titkaink.
Egyelőre, de bízunk benne, hogy lesznek.
Idővel igen. Ezt szívből is kívánjuk.
Arra legyenek titkaitok.
És én kívánom, azt szerintem Zoltán nevében is mondhatom, hogy ez az egy év, ez sok évvé alakuljon át, és ha már a kezdet ilyen szép eredményekkel kecsegtet, akkor kívánjuk azt is, hogy a folytatás is hasonló eredményeket tudjon produkálni, akár hazai, vagy miért is ne nemzetközi színvonalon. Egyrészt András, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk a Bormárkában. Bízom benne, hogy viszont látjuk majd egymást nem csak itt az adás keretében, hanem akár mondjuk például nálatok, vagy egyik másik fesztiválon, és biztatjuk a nézőinket, hallgatóinkat is, hogy merjék nem csak a fehérvári borbirtok, de úgy Cuzámmen a somlói borvidék egyik másik pincészetével, tételeivel barátkozni, ismerkedni velük.
Így van, köszönjük szépen.
Mi is köszönjük a kívánságokat is, a lehetőséget.
A szünet után folytatódik a Bormárka, itt a Trend FM-en.